Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután 5 óra 12 perckor tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai Napra kész műsor központi témája a kétnyelvűség, a kétnyelvűség az oktatásban. Ugyanis az elmúlt héten, pénteken átfogó sajtótájékoztatót tartott a civil elkötelezettség mozgalom itt Marosvásárhelyen, amelyen bemutatta a kétnyelvűség az oktatásban program részleteit, illetve azt, hogy ezzel kapcsolatosan mik az újdonságok. Erről fogunk beszélni a mai Napra kész műsorban is. Vendégünk a stúdióban Szigeti Enikő, a civil elkötelezettség mozgalom ügyvezető igazgatója. Kezét csókolom, és te hozta a stúdióba.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Telefonszámaink, illetve elérhetőségeink a következőek, továbbra is a 0265 22 20 22-es, illetve a 0365 42 44 34-es számon hívhatnak bennünket. SMS-eket a 0740274165-ös számon fogadunk, és e-maileket is várunk a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro címen. Nos, tisztelt Szigeti Enikő, ez egy nagyon átfogó sajtóanyag, az utóbbi 7 év tapasztalataira, eseményeire alapoz. Kezdjük mi is akkor az elején. Tehát a civil elkötelezettség mozgalom 2009-ben indította a kétnyelvűség az oktatásban programot. Milyen céllal és milyen tapasztalatokat szereztek akkor, mert hogy egy nagy arányú felmérést is végeztek a különböző tanintézményekben a kétnyelvűség alkalmazása területén.
Igen, hát 2009-ben, mikor áttekintettük az iskolákat, az anyelvhasználati jogok alkalmazása, az elcsépelt, de fontos multikulturalizmus és köbnyelvűség szempontjából, egy olyan városban, ahol a legnagyobb romániai magyar közösség él, döbbenettel vettük tudomásul, hogy annak idején, erre, ez mostanra már megváltozott, a homlokzati táblák egynyelvűek voltak, és ahogy beléptünk egy vegyes iskolában, semmilyen olyan feliratot nem találtunk magyarul, amely arra utalt volna, vagy ezek láttuk a magyar nyelv jelét sem az igazgatói és adminisztrációs irodákban, tehát titkárságon, sem pedig az osztálytermek feliratozásában. Tehát egynyelvű kép tárult elénk, olyan iskolákban is, ahol vegyesen, tehát fele-fele arányban vannak diákok, de ehhez nem kell arány legyen, tehát ott, ahol van már egy más nemzetiségű iskola, és az iskola vezetősége tiszteletben tartja az esélyegyenlőséget, ott minden közösségnek a nyelve meg kell jelenjen a közös terekben. 2009-ben a szülői kérésekre, és az egész programunk szülők kérésére indult el, négy iskolában, a város négy iskolájában a szülők petíciót indítottak el, aláírásokat gyűjtöttek, és ezeken keresztül az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanácshoz fordultunk, feljelentettük a négy intézményt, az Európai Iskolát, az Általános Iskolát, az akkori kettes iskolát, amely már a Bernádi György iskolává vált, a Dacia iskolát, és a Rebreanu, Livio Rebreanu iskolát. És ezekben az iskolákban mindegyikben megállapította a diszkrimináció ellenes tanács a diszkriminációt. Ez volt az első iskolai kétnyelvűség ügy, amelyel a diszkrimináció ellenes tanács maga is találkozott, és eléggé sok ellentmondás volt az iskolák álláspontja és a CEMU álláspontja között. Ennek következtében a diszkrimináció ellenes tanács egy bizottságot küldött Bukarestből Marosvásárhelyre, amelynek az volt a célja és a küldetése, hogy mérje fel az iskolákat, mert az iskolák lefényképezték a magyar osztályok a belső tereit, és ott valóban vannak magyar nyelvű szemléltető eszközök, és azt állították, hogy igenis van iskolai kétnyelvűség. A vizsgálóbizottság vezetője, egy román jogászhölgy végül megállapította, hogy egyetlen egy iskolában sincs iskolai kétnyelvűség, és ezen túlmenően nagyon ellenségesen álltak hozzá az iskola vezetői a kétnyelvűséghez, és minden iskola vezető akkor 2009-ben azt mondta, hogy addig, ameddig ők vezetők lesznek, nem is lesznek kétnyelvű feliratok az iskolákban. Tehát innen indult a program 2009-ben. Azóta a felsorolt négy iskola szintjén az Európában, a Rébriánóban és az akkori kettes mostan a Bernádi György névvel ellátott iskolában már teljes körű kétnyelvűség van. A Dacia iskolában nem annyira fényes a helyzet, de ott is azért változott már ez a mentalitás, ez a hozzáállás. Ott még van javítani való, de az biztos, hogy 2009 és 2016 óta között az iskolai kétnyelvűség az egész hálózatban, az egész iskolarendszerben, az iskolák vezetősége szempontjából egy ismert fogalommá vált. 2009 és 2013 között ezt a négy iskolát folyamatosan azon dolgoztunk, hogy az első négy iskolát, amelyet feljelentettük, kétnyelvűvé alakítsuk a belső nyelvi tájképet a szülők közreműködésével. 2013-ban viszont rájöttünk, hogy ez egyenként, vagy akár két iskolát ügyét vinni nagyon lassú, és feljelentette szervezetünk az egész teljes iskolahálózatot. Ez magába foglalt az általános iskolákat, az óvodákat és a középiskolákat. Ez az ügy egy éven keresztül került, tehát egy évig volt a diszkriminációs tanácsnál, egy év leteltével a diszkriminációs tanács hozott egy döntést, amelyben nem állapította meg azt, amit végül is célunk volt, hogy az egész hálózatban diszkrimináció van, és a nyelvi tájkép a belső feliratok szintjén diszkriminatív, hanem felszólította az iskolákat, hogy 6 pontból felállított egy kritériumrendszert, és felszólította az iskolákat, hogy ezeknek teljesülnie kell. Akkor 2013-ban az iskolák annyira erőteljesen ellenálltak ennek az ügynek, és nagyon dühös leveleket küldtek a diszkriminációs tanácshoz. Felkérték a Maros megyei tanfelügyelőség jogászát, hogy fogalmazzon meg egy egységes levelet, és a legtöbb iskola ezt az egységes levelet küldte el, amelyben az állt, hogy nincs joga egy szervezetnek erre őket felszólítani, és hogy nincs is, és az iskolának nincsenek kötelezettségei anyanyelvhasználati jogok terén, mert az iskolák nem közintézmény. Döbbenetes, de ezt a választ küldték el Bukarestbe, és a diszkriminációs tanácsnak el kellett magyarázni az iskoláknak, hogy természetesen az iskolák közintézmények, és kötelezettségeik vannak a magyar gyerekek irányába. Felsoroltak 6 kritériumot, az összes feliratozás, tantermek, szaktermek, irodák feliratozása, könyvtár, orvosi termek feliratozása, valamint a fali újságok szintjén meg kell jelenjen úgy a magyar fali újság, mint a román fali újság, nem kötelezhető, hogy minden fali újság kétnyelvű legyen, de kell legyenek a magyar kultúrára vonatkozó fali újságok. Minden közérdekű információ, amelyet az iskola állít össze a szülők fele, két nyelven kell kerüljön megjelenítése, valamint a weboldal, és ha van közösségi oldal, akkor annak is kétnyelvű formátumban kell, az iskolának kétnyelvű weboldala kell legyen. Tehát ezt a 6 kritériumot megállapította a diszkriminációs tanács, és ennek következtében a szervezetünk várt egy ideig, hogy ezeket a feltételeket az iskolák teljesítsék. Hozzáteszem, ez alatt az idő alatt voltak olyan iskolák, akik megváltoztatták az egynyelvű feliratait, és átalakították részlegesen, vagy többé-kevésbé az egynyelvű feliratokat, viszont a legtöbb iskolában ez fel sem merült, és az idén újból felmértük az iskolákat az elmúlt egy év során, és az idén azokat az iskolákat, ahol nem sok változás történt, hanem elenyésző, azokat újból feljelentettük, és jelenleg folynak az ügyek, és zajlanak az ügyek.
Na már most ebben a sajtóanyagban visszatérnénk egy picit az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanácsnak az álláspontjához, ugyanis hát önök jelentették fel, hogy abban a tanintézményeket, és a 6 pontban fogalmazta meg a kritériumokat az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács, és azt olvasom, hogy ha nem tartják be, vagy ez a 6 kritérium nem teljesül, akkor az intézmény diszkriminatív a magyar közösség irányába. Na már most ilyen egyszerűen elintézték a dolgot az Országos Diszkrimináció Tanács tagjai, mert egyéb esetekben, mikor eldöntetik, hogy diszkriminálnak egy közösséget, akkor jön a büntetés is.
Nem, első körben nem. Második körben, tehát ha már születik egy második feljelentés, mint például most ebben az esetben, akkor már szankciókat is kérhet a feljelentő panasztevő szervezet, például mi. Tehát annak idején, amikor, ahogy elkezdtem mondani, 2009-ben a homlokzati táblák sem voltak kétnyelvűek, és ez feltűnően nagy mulasztás, hiszen a homlokzati táblákat a közigazgatási törvény, amelyre úgy büszke Románia, mert nagyon kisebbségbarát, 2001-ben módosították, és 2001-ben kerültek be azok a cikkek, amelyek az anyanyelvhasználatra vonatkoznak, a kisebbségek anyanyelvhasználatra, tehát a magyar nyelvhasználatra, és másfél év telt el, feljelentettük a városunk polgármesterét, akkorit és mostanit is, Dorin Flóriát, hogy a homlokzati táblákat rendezze. Először elismerte, hogy valóban ez az ő mulasztásuk, tehát az intézmény mulasztása és az ő mulasztása, mint polgármester, de arra hivatkozott, hogy nincs rá pénzügyi alap, aztán végül a második feljelentésnél, amikor a diszkriminációs tanács 8000 lejjel megbüntette a polgármestert, akkor már időközben valóban elindultak a kétnyelvű homlokzati táblák kihelyezése, és akkor a diszkriminációs tanácsnak a határozatát megfelelbezte a polgármester, de végül a diszkriminatív jelenség, tehát az, hogy diszkrimináció volt, hogy nem voltak homlokzati táblák, az megmaradt. A legfelsőbb bíróság a döntés alapján, tehát a fellebbezést elfogadták, de a legfelsőbb bíróság kimondta, hogy diszkriminatív az az iskola, amelyik nem helyezi ki a kétnyelvű homlokzati táblát, de a 8000 lejt törölték, mert valóban abban a folyamatban már elkezdte a polgármesteri hivatal kihelyezni. És de felmerül a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha a mi szervezetünk nem jelenti fel a polgármestert, akkor mindmáig nem lettek volna kétnyelvű homlokzati táblák. És ezt nem azért kérdezem, mert nagyon szeretném emiatt veregetni a vállunkat, mert ez tényleg nem egy nagy vívmány, viszont számomra érthetetlen, hogy 2009-ig, 8 év alatt maga a hivatal képes volt ezt a törvénytelenséget fenntartani, és nem foglalkoztak az iskolák homlokzati tábláival, és utána is arra hivatkoztak, egy minimális tételekről beszélünk, hogy nem volt rá pénz. Tehát ezek az általános jelenségek jelenleg a városban, de azért a kétnyelvűség most már egy ismertebb fogalom. 2009-ben még az iskolák válaszai is nagyon arrogánsak voltak a diszkriminációs tanács fele. Azt mondták, hogy ilyen kifejezés nincs olyan nyelvi tájkép, nem kell két nyelven megjeleníteni a feliratokat. Azért ahhoz képest most már elmondhatjuk, hogy ezt már minden intézmény tudja, hiszen egy feljelentésen már túl vannak, hogy igenis kellene kétnyelvű feliratok.
És hát a homlokzati kérdés, a homlokzati iskola névtáblák után önök 2015-ben elindítottak egy adományozási akciót is, amelyel azt próbálták elérni, hogy a belső feliratok legyenek kétnyelvűek. Ez egészen pozitív irányú volt, egész jól indult, aztán mégiscsak botrány lett belőle. Miért?
Igen, hát igen, meglepő, hogy a kisebbségvédelmi kánoánunkban ilyen problémák vannak, és sokszor mondják kisebbségvédelmi szakemberek és ismerőseim, hogy ezekkel az ügyekkel nem létezik, hogy ilyen sokáig kell küzdeni. Az adományprogramunkkal azt szerettük volna elérni, hogy ne várjunk addig, ameddig az iskolák azt a kifogást fogalmazzák meg, hogy nincs rá pénz kétnyelvűsíteni a feliratokat. Hozzáteszem, az iskolai kétnyelvűség nem a feliratokról szól. Az iskolai kétnyelvűség legkevésbé szól a feliratokról, hiszen azok már olyan természetesek kellene legyenek, mint ahogy oxigén, tehát hogy levegőt veszünk. Az iskolai kétnyelvűség egy szellemiségről szól. Az iskoláknak az atmoszférájáról, a légköréről, hogy ott, abban az iskolában, ahol két vagy három közösség gyerekei tanulnak, ez tükröződik a falakon, az udvaron, a programokon, mindenhol. Tehát persze valahol el kell kezdeni, és egy házat sem a tetővel kezdünk, tehát a feliratok lennének azok a pici kis kiásott alapok, amelyekre aztán utána fel kellene építeni egy szolid, masszív építményt. Tehát az iskolai feliratokra mindig azt mondták, hogy nincs rá pénz. Ott, ahol nyitottságot éreztünk, vagy a szülők együttműködésével az igazgató nyitott volt, ott elindítottuk az adományprogramot. Az első iskola, amelynél meg is valósítottuk, de folyamatosan tárgyaltunk más iskolával 2015-ben, nagyon örömmel fogadta a román anyanyelvi igazgatóni ezeket a feliratokat, mi fel is ki is helyeztük őket, felfúrtuk, felragasztottuk, és a többi viszont ekkor jött képbe a polgármesteri hivatal, hiszen a polgármesteri hivatal a fenntartója az iskolahálózatnak. Egy nagyon kemény hangvételű körlevélben az iskolaigazgatóknak, az iskolaigazgatókkal azt közölte, hogy ilyen típusú külső szervezetektől, féltől, harmadik féltől nem szabad elfogadni semmilyen adományt, hiszen ezek az adományok az iskolák belső békéjét hivatottak megbontani. Számomra ez azért döbbenetes, mert maga az egynyelvűség egy óriási békétlenség, természetesen a magyar közösség szempontjából, és egy óriási konfliktus. és hát nem engedélyezte, tehát azt engedélyhez kötötték ezeket az adományokat, és felé, tehát akármilyen adományt, de nem hinném, hogy minden más adományt engedélyhez kötnek, ez a két nyelvű feliratokra vonatkozott, és végül nem kapta meg az iskola az engedélyt arra, hogy ezeket a feliratokat kihelye, tehát ott megtarthassák, hiszen már ki voltak helyezve, és akkor az iskola igazgatónő elég sok fenyegetést kapott, és végül nem úgy dolgozunk, hogy bárkit is veszélybe sodornánk, vagy az állását veszélybe sodornánk, mi eltávolítottuk ezeket a feliratokat, és akkor döntöttük el, hogy más eszközöket is lehet használni, és rá lehet venni állami intézményeket arra, hogy a törvényt betartsák, és az idejében indítottuk a pereinket és a hatósági eljárásainkat.
Most már nem emlékszem egészen pontosan, de öntől azért megkérdezem, hogy ez a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezése után történt ez az
igen.
iskolákkal kapcsolatos incidens?
Igen.
Akkor azt jelenti,
de ugyanabban hogy ez, az évben.
Igen, tehát valószínűleg, hogy a forrás, amelyik szította ezt az egész ellenállást, az ugyanaz volt. Érdekes módon, hogy a nagy fenyegetések, az óriási büntetések ellenére aztán úgy elcsitultak a kedélyek, és több önök által kihelyezett kétnyelvű utcanévtábla továbbra is a helyén van.
Igen.
Az iskolákban nem sikerült visszavinni ezeket a kétnyelvű feliratokat?
Nem,
vagy
nem.
Csak egy bizonyos
sőt,
iskolákban nem?
Nem. Tehát rögtön leálltak a tárgyalásaink, és elzárkoztak az iskolák vezetői további együttműködéstől, mikor megkapták ezt a körlevelet, és abban az iskolában, ahol eltávolítottuk a táblákat, szerintem eléggé megkérdőjelezhető módon azokat a matricákat és öntapadósokat, amelyeket nem tudtunk leszedni, mert nem lett volna esztetikus, ott hagytunk egy párat, amelyen kétnyelvű felirat volt. Gondolom az igazgatónőnek az utasítására, aki azért nyitottnak tűnt az előzetes tárgyalások során, gondosan ollóval és vonalzóval levágták a magyar feliratot. Szóval nem tudom, én őszintén időnként így megállok, és meg ledöbbenek, hogy micsoda, milyen hozzáállása van egyes intézményvezetőknek ehhez a nyelvhez, meg az egész nyelv mögött, tehát a kultúránkhoz. Ez történt abban az iskolában. Én amikor megbeszéltük az igazgatónővel, elmondtam neki, hogy ez egy nagyon szenzitív, érzékeny terület, várható, hogy lesznek gondok. Sajnos 2015-ben beszéltünk először ezzel az igazgatónővel, és beszélt ő életében először az iskolai kétnyelvűségről, nem hallott előtte soha róla, a pedagógusok, magyar igazgató nem jelezte feléje senki. Ő természetesnek találta, mindaddig, ameddig nem hitte, hogy ebből bármilyen konfliktus is lesz, mondtam, hogy szerintem biztos lesz, és bármikor bármilyen konfliktus lesz, rögtön szóljon nekünk, mert akkor közbelépünk. Végül aztán beismerte, hogy alulértékelte ezt a területet, nem gondolta volna, hogy ez még mindig ennyire túl politizált, hiszen ő maga románként ezt elfogadta, és nem tartotta gondnak. Már előtte is a feljelentésünk kapcsán ők kicserélték a feliratokat, csak egyszerű fénymás volt, laminált papírokat tettek ki, és amit mi kiheztünk, sokkal esztétikusabb volt, meg szebb, és hát széleskörűbb. És itt hozzá kell tennem, hogy amikor mi ezeket az adományokat átadtuk az iskoláknak, és nem csak ennek az iskoláknak, régebben szülők közreműködésével más iskolában is, mindig elmondtuk, hogy nem az iskolai feliratokkal jelentik az iskolai kétnyelvűséget, hogy ez azt jelenti, hogy utána iskolai évnyitón, iskolai évzárón két nyelven kell beszélni, minden iskolai program, ha kerüljön lebonyolításra, vagy ugyanaz, ami egy román gyerekeknek például egy rendőrségi kampány, vagy valamilyen kampány során elhangzik a román osztályokban, ugyanannak a közösségi kampánynak magyarul is el kell hangzania, tehát az iskolai kétnyelvűség egy szélesebb körű és teljes körű kétnyelvűséget jelent, és próbáltuk elmagyarázni az igazgatónak, hogy mi ezt átadjuk adományként, de a többi az ő feladata lesz, és teljesen nyitottnak tűnt, tehát nem értette, hogy ez most hogy fog működni, de nyitottnak tűnt ez iránt, a kétnyelvűség iránt. Sajnos a polgármesteri hivatal másképp képzeli el az együttélést és a harmonikus toleranciára épülő együttélést. Fontos lenne minél előbb ezeket megfordítani, ezeket a jelenségeket, és elindítani, és megszilárdítani azt, hogy mit jelent a kétnyelvűség, mit jelent az, hogy együtt tanulnak román és magyar gyerekek egy intézményen belül.
Az elmúlt 7 év tapasztalatai alapján azért azt is kijelentette, hogy történtek előrelépések. És hangsúlyozta azt is, benne van egyébként ebben a sajtó számára összeállított anyagban is, hogy nagyon fontos volt a szülői bizottságoknak az közreműködése is. Tehát mennyire sikerült mondjuk a szülőket összevonni bizonyára, hogy egyes iskoláknál pozitívabban, másoknál kevésbé. És ami érdekes mód, itt beszéltünk a polgármesteri hivatalról, az iskolai vezetőségről, de a tanfelügyelőségnek az álláspontja ebben a kérdésben mi, őket megkeresték?
Nem, őket is feljelentettük. Mert hogy persze megkerestük, tehát 2009-ben amikor őket megkerestük, akkor úgy kerestük meg, hogy magyar nyelvű kérvényeket nyújtottunk be, szerettünk volna benyújtani a tanfelelősségre. Ez egyrészt egy módszer is, úgy hívják, hogy tesztelés, tehát teszteltük a rendszert, hogy mennyire ismerik az anyanyelvhasználati jogok alkalmazását, mennyire járatták be ezt a törvényi hátteret, és amikor mi elkezdtük ezeket a beadványainkat benyújtani a tanfelelősségre, az akkori fiatal kolléganőnket nem egyszer és nem kétszer szó szerint elhajtották a tanfelelősségről, amikor meglátták a magyar nyelvű beadványt. Hát ez szépen lassan megváltozott az évek során, tehát a teszteléseink azt az eredményt hozták, hogy be lehet most már nyújtani, tehát mi az egy idő után, amikor bementünk a magyar beadványainkkal, vagy elküldtük őket postán, semmi gond nem volt, tehát válaszoltak rá két nyelven, tehát elkezdték a törvényi hátteret alkalmazni, tehát volt egy előre mozdulás, vagy volt egy változás ezen a téren. Ezzel párhuzamosan a főtanfelügyelőségen is megfogalmaztuk azokat a törvényi, tehát azokat az elvárásokat, amelyeknek teljesülnie kell ahhoz, hogy a tanfelügyelőség kétnyelvű legyen. Megjelent egy kétnyelvű homlokzati tábla a tanfelügyelőségen is, de minimális előrelépések voltak, és akkor a diszkriminációs tanácshoz benyújtottunk egy feljelentést, és a diszkriminációs tanács megállapította a diszkriminációt a fő tanfelügyelőség esetén. Ez mire vonatkozott? Ez szintén ugyanaz a terület, mint az iskoláknál, hogy a fő tanfelügyelőség belső tereinek kétnyelvűeknek kell lenniük. Hát mai napig nem azok. Annyi történt, hogy a főtanfelügyelő helyettesnek az irodájára kétnyelvű felirat került, és most már egy picit nyitottabbak az kétnyelvűség irányába, de igazából azért is tartottuk fontosnak, hogy feljelentsük a főtanfelügyelőséget, hogy ők is értsük, hogy miről szól az iskola, egyáltalán ez a kétnyelvűség. Tehát jelenleg a főtanfelügyelőséggel ez az ügyünk volt, ami a kétnyelvűséget és a kétnyelvű nyelvi tájképet jelenti. Az ő irányukba azért is nem folytattuk a lépéseket, mert itt a fő célintézmény az a polgármesteri hivatal. Tehát ők a fenntartók, nekik vannak kötelezettségeik ebben az irányban.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Naprakész műsort hallgatják. Vendégünk ma a stúdióban Szigeti Enikő, a Civil Elkötelezettség Mozgalom ügyvezető igazgatója, és anyanyelv használatról beszéltünk. Pontosabban a kétnyelvűség az oktatásban című programnak az eddigi 2016-ig lezajlott fejezeteiről. Elérkeztünk az idei évhez, úgyhogy akkor most boncolgassuk, tisztelt Szigeti Enikő, hogy mi is történt 2016-ban, mert hogy újabb beadványokkal fordultak az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanácshoz, nem is kevéssel. Nos, ezekben mi áll?
Hát ugyanaz, mint eddig. Tehát végül is a 2013-as ügyünk folytatása, ez 2013-as feljelentésünknek a hatására 2014-ben hozott egy döntést a diszkriminációs tanács, megállapította ezeket a kritériumokat, mi ezekre hivatkozva újból feljelentettük azokat az intézményeket, ahol 2014 óta nem tapasztaltunk változást. És azzal az idei évben más módszerrel történtek a feljelentések, nem együtt jelentettük föl az iskolákat, vagy az összevont iskola tanintézményeket, ahova óvodák is tartoznak, hanem egyenként. Ahány jogi személyisége rendelkező iskola van, amely jogi személyiség alatt azt értjük, hogy akár több iskola is tartozhat egy jogi személyiség alá, mert összevonják az iskolákat költséghatékonyság miatt, óvodák kerülnek egy ilyen jogi személyiség, vagy egy intézmény vezetése alá. Ezeket egyenként feljelentettük, és zajlanak az ügyek, a kivizsgálások. Mi azt állítottuk, felállítottuk ezt a 6 kritériumból álló, tehát ezt a 6 pontból álló kritériumrendszert, és azt kértük az iskoláktól, hogy bizonyítékokkal szolgáljanak, és mutassák be fényképekkel, hogy ők teljesítették ezeket a kritériumokat.
Peres ügyeik is vannak, nem is kevés. Milyen irányban és kik ellen indultak ezek a peres eljárások?
Az oktatás, kétnyelvűség az oktatásban, tehát az oktatás terén a polgármesteri hivatal, mint fenntartó ellen indítunk, és indítottunk eljárást, és zajlik ez az eljárás. Ugyanaz a célja, hogy maga a polgármesteri hivatal, amikor a tavalyi adományunkat eltávolítatta, akkor azt mondta, azt írta egy körlevélben, hogy az iskolák belső tereinek a kizárólagos tulajdonosa a polgármesteri hivatal. Hát amennyiben ez valóban így van jogilag, akkor, és ők a tulajdonosok, akkor ugyanúgy, ahogy a Marosvásárhelyi polgármesteri hivatal belső tereiben van egyfajta kétnyelvűség, hát az is hiányos, de azért van egyfajta kétnyelvűség, ugyanezt a kétnyelvűséget biztosítani kell az iskola hálózatban is, minden olyan alárendelt intézményben, amely a polgármesteri hivatalhoz tartozik, például a helyi rendőrségnél is, mert ők is egy igazgatósága a polgármesteri hivatalnak. Tehát a polgármesteri hivatal nem önmagában az az épület, ami a város főterén van, belvárosában, hanem az összes alárendelt intézmény. Tehát az iskolák szempontjából az iskolai kétnyelvűség, a belső terek feliratozása miatt indítottunk eljárást, a Marosvásárhelyi polgármesteri hivatal ellen indítottunk peres eljárást az utca kétnyelv utcanévtáblák hiánya miatt, valamint az állás Marosvásárhely személyzetpolitikája és a betöltött állások és a betöltött a különböző funkciókban levő személyeknek, tehát olyan hatóságokon dolgozó személyek, nem személyek, hanem állások esetében indítottunk eljárást, ahol a törvény szerint magyarul beszélő személyekkel legyenek. Tehát ügyfélszolgálaton és olyan hatóságoknál, például a szociális hatóságnál, igazgatóságnál, ahol nagyon sok ügyfél van, és magyarul beszélő ügyfelekkel, magyarul beszélő alkalmazottak kell legyenek, és ez nagyon sok eljárást jelent, és ezek zajlanak a jelen pillanatban.
Van egy másik is nagyon érdekesnek tűnő kezdeményezésük is, ezt, ha minden igaz, akkor most indítottak szeptemberben el, mégpedig a magyar iskola, a magyar tannyelvű osztályokban tanuló diákok számára a magyar nyelvű tanulmányi értékelést. Tehát az a bizonyos FB, az igen, ne FB legyen, hanem legyen jeles, jó vagy, stb.
Igen,
na most ez a kezdeményezés milyen vízhangra talált?
Hát ez is már először Maros megyében indítottuk el, és felszólítottuk szeptember, 2 évvel ezelőtt szeptemberben az iskolák vezetőit, hogy ezt beszéljék meg a magyar pedagógusokkal, tanítókkal, tanítónőkkel, hogy magyarul értékeljenek. Ezt most kiterjesztettük több megyére, és felszólítottuk a kisebbségi államtitkárt, oktatási államtitkárt, Király Andrást, hogy ő is tegyen ez ügyben lépéseket. Még nem tudom megmondani pontosan, hogy ez jelenleg hát nem áll jól, tehát sajnos nem csak Maros megyében, hanem az egész Székelyföldön a kis iskolások ellenőrzőjébe nem a magyar nyelvű minősítés és értékelés kerül, miközben maga az oktatási törvény erre lehetőséget ad, nem kötelezi a magyar tanítókat, de én remélem, hogy azért nem ott tartunk, hogy kötelezővé kell tenni valamit, ami jog, ami lehetőség. Ugyanolyan jogunk van magyarul értékelni, mint amilyen joga van egy román tanítónak románul értékelni. Tehát a kettő között nincs semmilyen különbség az ellenőrző szintjén. A naplóban valóban az egy másik típusú dokumentumod, a románul kell bekerülni az értékelésnek, viszont az ellenőrző az az iktatási intézmény, az iskola és a szülő között egy fennálló, tehát egy kommunikációs eszköz, amelyben tájékoztatja az iskola a diáknak a tanulmányi eredményeiről a szülőt, és ebben a szülőnek maximálisan joga van, ugyanúgy, mint a diáknak, a saját anyanyelvén látni, olvasni és megismerni az értékeléseket. Szomorú, hogy ez az egész jelenség egy kicsit arról is szól, hogy van egy ilyen kritérium, hogy önmagát feladó közösség, amikor már nem is kell megmondani és konkrétan, explicite megtiltani egy közösségnek, hanem valahogy úgy gondolja, hogy ez így biztonságosabb, hogyha románul értékeli a diákokat, tehát ezt mindenképpen ezt a jelenséget fontos lenne megszüntetni. Vagy egyáltalán felállítani, 2011 óta létezik, vagy nem tudom pontosan, mióta van szóbeli értékelés, régebb óta elnézést, nem 2011 óta, jó lenne egységesíteni, magyar nyelven találni megfelelő kifejezéseket, nem feltétlenül tükörfordítást. Hozzáteszem, Marosvásárhelyen is és más településeken vannak pozitív példák, vannak olyan tanítók, akiknek teljesen természetes, hogy magyarul értékeljenek. De nem egységes. A legtöbb értékelés sajnos román nyelven történik, és a magyar kisiskolások a saját tanulmányi eredményeikről úgy beszélnek, hogy fél B és B, nem tudják elmondani magyarul, hogy jeles, vagy kitűnő, vagy nagyon jó, vagy elégséges minősítés kapott az iskolában.
Na most itt valamit nem értek, és erre kérnem szépen, hogy tiszta magyarázatot adjon. Tehát azt állítja tisztán Szigeti Enikő, hogy van rá törvény, adta lehetőség, hogy magyarul is, tehát akár magyarul jelenjenek meg az ellenőrző könyvben, viszont a naplóban románul kell megjelen. Na most a kettő nem talál, az nem jelent azt, hogy nem jelenti azt, hogy okirat, nem találás, vagy nem akarom azt mondani, hogy habisítás vágya legyen. Tehát lehetséges ilyesmi, hogy az ellenőrző könyvben egyféleképpen, a naplóban másféleképpen.
Nem egyféleképpen van az ellenőrzőben, és másféleképpen a naplóban. Ugyanaz a minősítés két különböző nyelven zajlik, egyrészt azért, mert természetesen azon is lehetne vitatkozni, hogy a napló nyelve, meg stb., de ezt inkább ne boncolgassuk, hogyha még a minősítéseket sem tudjuk leírni magyarul. Nem, nincs ebben semmilyen ellentmondás, hiszen a napló az egy más funkciót, más célt szolgáló dokumentum, az ellenőrző pedig egy más célt szolgáló dokumentum, tehát az a kisiskolásnak és a szülőnek a tájékoztatására szolgál. Tehát mindegyik dokumentumnak megvan a maga célja. A naplóba bevezetésre kerülnek a jegyek, a hivatalos nyelven, hogyha már autonómiára törekszünk, akkor előbb-utóbb regionális nyelvként is megjelenhetne majd a magyar, és akkor már más feltételekről is beszélhetnénk, de egyelőre ez még távoli jövő. De visszatérve az ellenőrzőre, nem. Tehát az ellenőrző egy tájékoztató kommunikációs eszköz, ezt szabályozza az oktatási törvény, erre van lehetőség. Itt megint visszatérek arra, hogy ez a jelenség akkor merül fel, amikor egy közösségnek már nem kell megmondania, hogy mit nem kell csinálni, hanem a közösség maga önmagát úgymond diszkriminálja, vagy lefékezi, és akkor nem is jut eszébe, hogy magyarul értékeljen. Ilyenkor kell a hatóságoknak, döntéshozóknak, politikai szervezeteknek, kisebbségvédelmi szervezeteknek, jogvédőszervezeteknek közbelépni, és hozzáteszem, ilyen típusú kezdeményezések voltak, Sepsiszentgyörgyön is, más szervezetek is indítottak ilyen típusú kezdeményezést, és megpróbáljuk, jelentkezett most egy szervezet Sepsiszentgyörgyön, összehangoltan ezeket az ügyeket vinni. Azért is jó, hogy megpróbáljuk ezeket összehangolni, hiszen a cél közös, és megpróbálni több területen, több városban egyszerre ilyen ügyeket vinni, tárgyalásukat folytatni döntéshozókkal, és valahogy elérni azt, hogy ezen a téren egy egyértelmű belső utasítás szülessen, egy körlevél szülessen, egy döntés szülessen, és valahogy ez rögzítve legyen, ugyanúgy, ahogy rögzítve van a román nyelvű minősítés, hogy a magyar gyerekeknek magyarul kell az értékelést az ellenőrzőbe bevezetni.
Hát ha egyszer csak elérhető lesz ez az óhaj is. Na már most a nyílt levelekre, amelyeket a Király András államtitkár úrnak, illetve hát Kovászna Hargita és Maros megye főtanfelügyelőinek, illetve főtanfelügyelő helyetteseinek címeztek, valamilyen reagálás érkezett-e, vagy még túl korai erre rá világítani, vagy erre várni?
nem érkezett, nem kaptunk választ, viszont egy hónap múlva mi rá fogunk kérdezni más eljárással, hogy milyen lépések születtek ez ügyben. Tehát most a nyílt levél volt az első lépés, aztán lehet olyan típusú lépéseket is tenni, amelyek már másfajta következményekkel járnak. Most nem arról beszélek, hogy feljelenteni ezeket a személyeket, de őszintén nem is tudom pontosan már eldönteni, hogy milyen eszközökkel lehet rávenni bizonyos döntéshozókat arra, hogy egy ilyen intézkedést meghozzon. Hozzáteszem, tehát Románia arról híres, hogy itt egy jól működő kisebbség politika van, a törvények biztosítják az anyanyelvhasználati jogokat, tehát most így arról beszéljünk, hogy az ellenőrzőbe mikor fog bekerülni magyar minősítés, végtelenül ijesztő jelenség, tehát nagyon gyorsan ezekre az új ügyekre oda kell figyelni, és ezeket meg kell oldani, hiszen ennél sokkal fontosabb hiányosságokkal is találkozunk nap mint nap, és el kell jutnunk oda, hogy ezeken a kis ügyeken keresztül felépíteni egy erőteljes olyan jelenlétet az anyanyelvhasználatunkon keresztül, hogy ezek fel sem merüljenek, amikor egy ellenőrzőbe valaki bevezet egy minősítést, hogy az milyen nyelven kell történjen.
Ezzel a normalitás, de hát hol tartunk mi még?
Hát egyre távolabb, és mindenképpen fontos, hogy távolabb attól, amilyen lehetőségeink vannak, és egyre távolabb attól, ami régebben szokás jogszintén szintjén jelen volt a közösségünkben. Tehát ezt valahogy ki kell egyensúlyozni, vagy fel kell építeni, akkor szigorúbb elvárásokat a civil társadalom részéről, vagy nyomásgyakorlást, hogy akkor valami történjen ez ügyben.
Na már most a kör az szélesedik olyan értelemben, hogy az ügyeik már útban vannak, vagy már el is jutottak Strasbourgba, az emberjogi bíróságra, és érdekes folyamat elé nézünk. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy milyen döntést hoz az Európai Testület. Ez nagyon érdekes lesz. Hány ilyen beadványuk jutott el eddig Strasbourgba is? Terveznek-e újabbakat kijuttatni?
Hát nem olyan egyszerű sok ügyet kijuttatni. Többféle feltételnek kell megfelelnie. Egyelőre a kétnyelvú névtábla ügyünk, és az is a marosvásárhelyi kétnyelvú névtáblák hiányával kapcsolatos ügy fog hamarosan Strasbourgi bírósághoz kerülni, és akkor utána pár hónap múlva megtudjuk, hogy befogadta-e a bíróság vagy sem, de hát az már egy nagyon pozitív lépés lenne, hogyha befogadná az ügyünket, és utána pedig majd döntés fog születni. Tehát az egy érdekesebb folyamat lesz, hogy majd hogyan a román állam, mi az álláspontja, mi a véleménye erről a jelenségről, és reméljük, hogy ezt a szinteret is pozitív eredményekkel tudjuk zárni. Hozzáteszem, hogy a kisebbségvédelmi stratégiai perek és kisebbségvédelmi pereknél önmagában a pereskedés egy nagyon fontos folyamat. Még akkor is, persze nem ez a cél, hogyha esetleg negatív döntés születik, maga a folyamat tematizálja a közösség problémáit, az anyanyelvhasználati jogokkal kapcsolatos hiányokat, a Strasbourgi bíróságon nincsenek anyanyelvhasználati ügyek, nincsenek anyanyelvhasználati jogokkal kapcsolatos ügyek, fontos lenne, hogy legyenek, tehát ez az ügy, és ezek a típus ügyek, amiből megint hozzáteszem, nem csak Románia esetén, de Felvidék esetén sincsenek ügyek, kell generáljunk ügyeket, kell vigyünk ügyeket, láttassuk magunkat ezeken a szintereken is, hallgassuk meg, nézzük meg, hogy Románia ezt a fantasztikus kisebbségvédelmi kánoánt hogyan védi ezeken a szintereken, mit mond az emberjogi bíróságon, tehát feszegetni kell ezeket a határokat, használni kell a kisebbségvédelmi pereskedés eszközét a jogvédőszervezetek számára, és a kisebbségvédelmi szervezetek szempontjából is, ezért is tűnik úgy, hogy most milyen sok eljárást indítottunk, perelünk, és így tovább, és így tovább. Nem azért csináljuk, mert nincs jobb dolgunk, ez egy hatékony eszköz, ez egy fontos eszköz, így drága eszköz, nem egyszerű, lassú, tehát sokféle negatívuma is van, és gyenge pontja, viszont egy olyan eszköz, amelyet egy ekkora méretű kisebbségi közösségnek, egy ekkora méretű közösségnek, mint a romániai magyar közösség, feltétlenül használnia kell, nem használtuk eddig, de innentől fogva fontos lenne, hogy nagyon sok ilyen ügyünk legyen egyrészt a romániai bíróságokon, másrészt a nemzetközi szintéren.
Csak bírják cérnával, ha szokás mondani. Végezetül, de egyáltalán nem utolsó sorban azt kérném öntől, hogy tájékoztasson arról is, mert tudom, hogy polgármesteri hivatalban is kutakodtak. Tehát a közhivatalokban sincs minden rendben. Jó, ma jobbára az iskolai helyzetről beszéltünk, de a közhivatalokban talán még rosszabb a helyzet, mint az iskolákban. Legalábbis kívülállóként én így tekintem. Tehát van esély arra, hogy pénzügyőrség, mit tudom én, kormányhivatal, megyei tanács, stb. Ilyen helyen is úgymond sikerüljön valami előrelépést kieszközölni.
A megyei tanáccsal fogunk dolgozni, különös tekintettel arra, hogy most egy magyar nemzetiségű megyei tanács elnöke van a megyének, nem csak ezért, szóval itt nem a nemzetiségi kérdés ez, de most mindenképpen a megyei tanáccsal is fogunk foglalkozni, a megyei tanáccsal, kétnyelvűségével, a megyei tanács és alárendelt intézményeinek a kétnyelvűségével, ott nagyon változó a kép. A megyei tanácsnak van 10-valahány alárendelt intézménye, vannak olyan intézmények, amelyek nagyon jól és pozitív kétnyelvűség, tehát pozitív tapasztalat, kétnyelvűségre odafigyelnek, például a hegyi mentő szolgálat, viszont vannak olyan intézmények, amelyek felháborító módon egynyelvűek, és olyan szinten, hogy egyetlen magyar nyelvű alkalmazott, magyar nyelvet beszélő alkalmazottjuk sincs, tehát eléggé színes a kép. Most még egyszer áttekintjük ezeket az intézményeket, és akkor egy ilyen komplex képet, vagy követelést, vagy kérést fogunk megfogalmazni a megyei tanács irányába. A többi intézmény esetén, tehát ami nem a polgármesteri hivatalhoz tartozik, és nem a megyei tanácshoz tartozik, ezek az állami, tehát a központi minisztériumoknak a helyi intézményei, mint például az adóhatóság, meg más nyugdíj igazgatóság, ezeknél az intézményeknél is hát természetesen kellene lépéseket foganatosítani. Valóban ez egy szűk kapacitással és kis kapacitással, hát kis, tehát kis ez most idézőjelben, tehát rendelkező szervezet vagyunk, nekünk egy kiemelt célunk a polgármesteri hivatal és az alárendelt intézmények, konkrétan azért, mert fontos, hogy a maga polgármesteri hivatal hogyan áll hozzá a kétnyelvűséghez, és el kell mondanom, hogy az idén, mivel árnyékjelentés leadási időszak volt, mert az ország elkészítette különböző nemzetközi egyezményekre az ország jelentését, fontos megjegyeznem, hogy Marosvásárhelyen elég jól működik a kétnyelvűség, akár a székelyföldi megyék szintjén is. Tehát itt nagyon jól erős a civil kontroll, vagy hát reméljük, hogy ennek is köszönhetően nagyon sok olyan kötelező dokumentumot lefordítanak magyarra, amelyeket más székelyföldi városokban nem feltétlenül fordítanak le magyarra. Tehát itt ahhoz képest, hogy honnan indultunk, nem is olyan rossz a helyzet, és ez egy pozitív jel, és ezt igazából ezt mutatja, hogy van cél, van eredménye egy a jogvédő szervezetek tevékenységének, és fontos, hogy ilyen típusú szervezeteket vagy tevékenységet végző személyek, szervezetek létrejöjjenek, mert igenis lehet pozitív eredményekről beszámolni, és aztán visszük tovább az ügyeket más állami intézmények szintjére is, reméljük.
Tehát hajrá civilek, úgy néz ki, hogy mégiscsak önök képviselik amúgy a fontos ügyekben az érdekvédelmet. Tisztelt Szigeti Enikő, nagyon szépen köszönöm, hogy mindenről tájékoztatott.